hát szkodjunk. Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Ámen. Énekeljük Isten dicsőségére a 215. ének első, második és nyolcadik versszakát. A 215. ének így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek igéjét János evangéliumából, az evangélium első részének első 13 verséből. Hogy miképpen szól mi hozzánk a mi Urunk, János evangéliumának első részéből olvasom, az első 13 versből. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test szerint, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyán! Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 348. ének első 4 versszakával áldjuk a dicsőség erős királyát. A 348. ének így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you. Imádkozzunk! Megújító Istenünk, hálás szívvel állunk előtted ennek az új esztendőnek a küszöbén. Köszönjük, hogy megérhettük ezt a mai napot, ezt az új évet. Az új év által új kihívások, új próbák, új örömök várnak ránk, és most még félünk, hogy vajon lesz erőnk mindehez? Lesz erőnk a próbákban? Lesz erőnk a kihívásokhoz? Ott lappang bennünk az is, atyánk, hogy lesz-e örömünk? Lesz-e minek ebben az új évben örülni? Lesz-e okunk az örömre? Ott van bennünk a kérdés továbbá, arra nézve is, hogy lesz-e ennek az esztendőnek megújító ereje számunkra. Része lesz-e a szívünk, a lelkünk, a hitünk megújulása ennek az évnek? Urunk, hadd imádkozzunk azért, hogy igédnek a fénye hasson most ránk. Jöjjön és világosítson be a szívünkbe, hogyha kell, leplezz le bennünket. Leplezz le és mutasd meg, hogy mi az, amiben változtatnunk kell ebben az új esztendőben. Hogy ez az év ne távolodással teljen, hanem közeledéssel hozzá, közeledéssel felé. Urunk, könyörgünk, hogy ne hagyj bennünket sötétségben, ne hagyj bennünket félhomályban. Vagy ha félhomályban vagyunk, akkor ne a sötét, hanem a világosság felé haladjunk. A világosság felé, amely lehetővé teszi az életünket. Olyan jó lenne, hogyha a ragaszkodás megmaradna bennünk irányokban. Olyan jó lenne, ha ebben az új évben is ragaszkodni tudnánk hozzá. Ragaszkodni és megragadni a te igédnek a fényét, amely új lehetőséget, új életet tár fel előttünk. Olyan jó lenne érezni ebben az új évben a megváltás örömét, a szabadulás, a szabadítás örömét. Azt az örömöt, amely talán megfakult már. Amely nem csal már igazi mosolyt az arcunkra. Olyan jó lenne, ha a szívünket az örömnek az érzése átjárná ezen a mai napon is. Engedd, hogy tudjunk hálásak lenni az örömért. És hálából tudjunk elindulni feléd, majd embertársaink felé. Tudjunk bizonyságot tenni arról, hogy nálad van öröm. Mindenféle próba, megpróbáltatás, nehézség közepette van minek örülni. Van okunk az örömre, hiszen te nem engedsz bennünket teljesen megsemmisülni. Nem engeded, hogy a sötétség állapota eluralkodjon rajtunk, hanem jössz felénk igéd világosságával. Jössz felénk, és ki akarsz minket a sötét állapotból vezetni a fényre, ahol öröm van, ahol lehet téged áldani és dicsőíteni. Urunk, kérünk, így indíts el bennünket ebben az új évben, és így indíts most minket az ige meghallására is. Krisztus nevében könyörgünk, hallgass meg. Ámen. Isten igéjének hallgatására és befogadására készülve a 404. ének első és második versszakát énekeljük. A 404. ének így kezdődik: Siess keresztény, lelki jót hallani. Istennek igéje, amely által ebben az órában szólni kíván hozzánk, írva található János evangéliumának 8. részében, a 12. verstől a 20. versig. Hogy miképpen szól mi hozzánk, ami Urunk, János evangéliumának 8. részéből olvasom, a 12. verstől a 20. versig. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én magamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én magamról teszek bizonyságot. És bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt. Sem engem nem ismertek, sem az én atyám. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban. És senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Keresztény testvéreim, nincs ebben a világban maradandó fényforrás. Nincs ebben a világban semmi, ami neked, ami nekünk örök fényt, maradandó, állandó fényt jelenten. Így az ünnepek után egyre inkább azt látjuk, hogy eltűnnek az otthonokból a fényforrások, amelyeket az ablakokba tettünk, vagy a házunk, a lakásunk különböző részeibe illesztettünk, kialszanak. Leszedjük őket. Lekapcsoljuk őket. Megszűnik a fény, és mintha újra visszamennénk a sötétségbe. Volt valamiféle félhomály az életünkben, néhány nappal, néhány héttel ezelőtt, aztán a félhomályból most újra vissza a megemésztő, a dermesztő, a hideg éjszakában, a már-már megsemmisítő sötétségben. Nincs ebben a világban maradandó, örök fényforrás. És mégis van. És mégis van. Olyan sokszor átéltük talán, hogy kialudtak bennünk, körülöttünk fényforrások. Olyan sokszor megtapasztaltuk azt, hogy jött valami, megragadtunk valamit, belementünk valamibe, és egy ideig, mint egy kigyulladt az életünk. Lángra lobbantunk. Mintha valamiféle fényben úsztunk volna, és ez a fény melegséggel töltött el. Lehet ez a bűn okozta mámorból, amely kezdetben úgy felcsillantotta a szemünket, erővel töltött el bennünket. Tapasztaltuk a fénynek az áldott erejét. Aztán eltelt egy kis idő, és rádöbbentünk arra, hogy félhomályban éltünk. És ez a félhomály sötétségbe fulladt bele. És mi is belefulladtunk a sötétbe. Mert nincs ebben a világban örök fény. És mégis van. És mégis van. Amikor ez a beszélgetés Jézus és a farizeusok között elhangzott, akkor a lombsátor ünnepét ülték a zsidók. A lombsátor ünnepének utolsó éjszakáján 4 hatalmas aranykandeláberben égtek az olajmécsesek. Az aranykandeláberek utcai lámpához hasonló fényforrások voltak, amelyek egészen elbűvölő magával ragadó élményt jelentettek az emberek, a zsidó ember számára. Egy fényben úszó ünnepről volt tehát szó ebben a helyzetben is, és a fényben úszó mámorító ünnep közepette mondja azt Jézus, hogy én, és nem ezek a mesterséges fényforrások, hanem én vagyok a világ világosság. Én vagyok a világ világosság. Tudjuk, hogy a világosság ellentéte, vagy inkább hiánya a sötétség. Ez az első. Ez a kezdeti állapota a világunknak, és az emberi életnek is. Érdemes megvizsgálnunk a sötétség állapotát, a sötétség állapotával együtt járó lelki folyamatokat, mert lehet, hogy így rádöbbenünk arra, hogy az életünk mely területeit válthatná fel világossá, fény. Hol szorulunk mi bevilágításra, világosságra, valamiféle fényre? Az ember és a világ tehát a sötétség állapotában van. Ez az állapot, a sötétség állapota, mint egy benne van a természetünkben. Olyan vonzó számunkra az éjszakai élet. És nem arról van szó, hogy az éjszakai dorbézolás, mulatozás vonzó számunkra, lehet ez is, hanem az éjszakai állapot, lelki értelemben véve, a sötétség, vagy a félhomály állapota. Hiszen jó nekünk lapulni, meghúzódni a félhomályban, a sötétségben. Mert nem látnak bennünket tisztán. Nem látják a bűneimet, nem látják a mulasztásaimat, nem látják az ürítségemet, a versengésemet. Jó nekem ott lapulni, mert nem látják a teljes valómat, csak úgy a körvonalaimat. Csak alig-alig ismernek engem, és nem látnak be a szívembe, az életembe. Nem látnak engem teljes valómban. Úgy gondoljuk a sötétség állapotában, hogy lepel alatt vagyunk, és vétkezhetünk. Megtehetek ezt és azt. Megengedhetem magamnak ezt meg azt, mert ugye, ha világosságban élnék, ha azt képviselném, akkor nem tehetném meg, de mivel sötétben vagyok, mivel ez az állapot jellemző rám, ezért megengedem magamnak. Hát miért ne? Miért ne lophatnám el ezt vagy azt? Miért ne kerekedhetnék a másik emberen felül? Miért ne engedném, hogy a félhomály megsemmisítő, végleges, örök, megemésző sötétségé váljon? Miért ne? Minek nekem világossá? Jó nekem meghúzódni a sötétség leple alatt. Az ilyen ember, látjuk, hogy bűnben él. Lehet ez a paráznaság bűne, az ítélkezésé. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem vesszük észre. Nem észleljük, és nem is akarjuk meglátni a bűnös állapotunkat. Hogy valamiben változnunk lehetne, valamiben változnunk kéne. És úgy gondoljuk, hogy jó ez nekünk, hogy minden rendben. A világosság eljött ugyanebbe a világba, de a sötétség nem fogadta be. János ezt már az első részben, amit hallottuk, megfogalmazta. A világosság eljött a világba, fénylik a sötétségben, de a sötétség nem fogadja be. Lapulva a sötétség állapotában lehet nem is vesszük észre, hogy rabok vagyunk. Hogy valamiféle fogságban élünk. A sötétség szolgálatában állunk. Szolgálunk valamit, aminek a végső következménye a megemésztő, örök, dermesztő halál. a sötétség maga. Vakon élünk a bűnben, vakon élünk a félhomályban, és az a félhomály végső, örök sötétséggé alakul. Ebben a félhomályban nem szembesülve önmagunkkal, nem engedve, hogy az ige világossága reánk ragyogjon, gonosz cselekvéseket halmozunk egymásra, botorkálva, tapogatózva tévedéseket teszünk az életünkben. Ebben a sötétben engedjük tönkremenni a kapcsolatainkat egymással, az Istennel, mert nem kell nekünk a világosság. És ki is mondjuk ebben az állapotban, hogy minden rendben van. Minden a helyén van. Pedig nincs. Pedig nincs. Óriási veszélyt jelent számunkra. Mert vak tévhitben élünk. És a félhomály egyre mélyebb sötétségi alakul. Aztán amikor jön valaki, nevezetesen Jézus Krisztus, és bevilágít az életünkbe, akkor bántva érezzük magunkat. Amikor itt a templomban talán szembesülünk a bűneinkkel, önmagunkkal, akkor ez olyan kínos, olyan zavaró, olyan irritáló. Mert a felénk érkező fény sérti a szemünket, sérti az életünket. Igen. A sötétben élő ember számára kínos, hogyha rávilágít az Isten az ő dolgaira. Zavaró a fény, a világosság. Mert ugye, hogyha a sötétséget világosság váltja fel, akkor mások is meglátják a bűneimet, a titkaimat. Akkor nekem magamnak szembesülnöm kell magammal, és nem akarok szembesülni magammal, mert jó nekem. Vak tévhitben ringatnom önmagamat. Nem akarom meglátni a bűneimet, mert akkor le kéne mondanom erről is arról. Mert ha a sötétséget világosság váltaná fel, akkor ez változással járna, és a változás fáj. A változás fáj. Biztos megesett már mindenkivel, hogy éjszaka valamiért fölébredt az álmából, és fölkapcsolta a lámpát valamilyen oknál fogva. És a felé áradó fény, a lámpa, az izzó fénye, zavaró, irritáló volt számára, mint egy fájt már a szeme. És lehet gyorsan le is kapcsolta a lámpát, hogy ne kelljen elviselnie a fájó fényt. Pont így van ez a lélek világában is. A sötétségben élőknek nem tetszik, ha a világosság rájuk árad, ezért inkább nemet mondanak a világosságra. Ezért inkább nem akarjuk befogadni a világosságot. Az emberből tehát a világosság ellenkező reakciót vált ki, igyekszünk megszüntetni, felszámolni azt, igyekszünk lekapcsolni a lámpát. De drága testvéreim, van egy másik lehetőségünk. Mert a lámpát, igen, égbe lehet hagyni. Ha a lámpát fölkapcsoltuk, akkor azt úgy lehet hagyni. És ez már azt jelenti, hogy a világosság állapotában élünk. És amikor így megvilágosodunk, úgymond, akkor látom, hogy itt sem vagyok rendben, ott is változnom kéne, ennek örülhetek, ez jól van így, valami megváltozik. Megváltozik az önmagamról alkotott képen. Megváltozik az Istennel való kapcsolatom. Átalakul az embertársaimhoz való viszonyom is. Milyen is a világosságban élni? Milyen a világosság állapotában létezni? Milyen égbe hagyni a lámpát? A lámpát fölkapcsolni, égbe hagyni, a világosságban lenni azt jelenti, hogy követjük Jézust. Követjük Jézust. Jézus hív az ő követésére. És ez nem jelent mást, mint azonossá válást vele. Azonossá válást vele, vagyis magamra öltöm a fényét, és engedem, hogy az ő világossága befolyásoljon, meghatározzon engem. Hisz különbség van a világosságban meghozott döntések és a sötétben meghozott döntések között. Különbség van a világosságban alakuló identitás és a sötétben alakuló identitás között. Ha Jézust követem, akkor engedem, hogy az ő fénye határozza meg a napokat, az éveket, az életet. Hol, hogyan mutatkozik meg még Jézus világosan? Láttuk, hogy döntéseinkben, vagy magatartásunkban is akár. Aztán ott, ahol tartós, örök sötétség van, ott megszűnik az élet. Ott lehetetlenné válik az élet. Azokban a családokban, ahol sötétség uralkodik az emberekben és az emberek között, ott az emberi életek kibontakozásának a lehetősége megszűnik. Ellehetetlenül. Ahol sötétség van, ott minden egy idő után leépül. Elpusztul. Tönkre mennek a kapcsolatok. Megszűnik a ragaszkodás. A követni akarás, az élni akarás is már oda lesz a biztonság érzete az embereknek. Állandó bizonytalanság, tapogatózás, gyötrő keresgélés lesz úrrá az emberen. Sosem és sehol nem fogja az ember a helyét lelni, mert botorkál. Mert nem látja maga előtt az utat. Nem látja, hogy honnan hová akar megérkezni. Honnan hová tart. De ezzel szemben a világosság életet és biztonságot ad. Ha világosságban élsz, akkor biztonságban vagy, mert látod magad előtt az utat. Hogy honnan, hová tartasz. Honnan, hová akarsz megérkezni. A sötétben a tájékozódás rendkívül nehéz. De a fényben a tájékozódás természetes velejárója az életünknek. A világosság tehát életet ad. Lehetővé, élhetővé teszi a létünket. Biztonságban élni, létezni, egy célt magunk előtt látni, csak a Krisztus által kínált fényben, világosságban lehet. Aztán Jézus világossága ismeretet ad számunkra. Ismerni Jézust azt jelenti, hogy ismerem az ígéreteit. És ő azt ígéri, hogy aki követi őt, aki az ő útján jár, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Aki magát ehhez a világossághoz szabja, aki ismeri ezt a világosságot, az biztos cél láthat maga előtt. Az ilyen ember nem marad kijelentés, nem marad útjelzés, nem marad iránymutatás nélkül, hanem ismeri az utat. A kérdés az, hogy mi a reakciónk a Jézus által kínált világosságra. Mit teszünk a tőle jövő fénnyel? Lekapcsoljuk, vagy esetleg égve hagyjuk? És engedjük, hogy akár fájó változást munkáljon ki a szívünkben, az életünkben. A farizeusok oly sokáig voltak, oly sokáig éltek sötétségben, hogy a kigyulladt fény nagyon sértette a szemüket, a szívüket, az életüket, ezért irritáló volt számukra, lekapcsolták a lámpát. Kifogásokat kerestek, nem akarták engedni, hogy a feléjük áradó fény bevilágítson a szívükbe, az életükbe, hanem azt mondták, hogy nem. Nem akarták égve hagyni a világ világosságát, a lámpát. És azt mondták, nem igaz. Nem igaz. Nem igaz, hogy mi sötétben élünk. Hiszen van törvényünk. Nem igaz, hogy védkeztünk. Nem igaz, hogy te vagy a világ világossága, Jézus, mert a mi világosságunk valami egészen más. Az ítélkezés, a törvényeskedés, a másik szemében a szálka keresése, a versengés, a harag, a botorkálás, ez a mi világosságon Krisztus, és nem te. Nem igaz. Ismerős a számunk a testvéreim? Ez a nem igaz mondás. Amikor azt mondom, hogy nem igaz ez Jézus, ez nem rám vonatkozik, ez nem engem én. Hát mit világítasz te be az én életembe? Milyen jogon, milyen alapon? Jó nekem a félhomály. Jó nekem a sötétség. Nem kell nekem a te fényed. Úgy érzem, a kifogások tőlünk sem állnak olyan távol. Olyan nehéz nekünk alkalmazni magunkra a világosságot. Sötét állapotunkban gyakran megkerüljük, vagy egyenesen kikerüljük az ige üzenetét, és azt mondjuk, hogy ez nem rám vonatkozik. Ez az akkori ember kérdése, az akkori ember problémája volt. Hát miért is beszélünk a mai században sötétségről, amikor annyi fényforrás van, mi értelme van, minek beszélünk erről? Minek? Milyen célból? Jó nekem a félhomály. És ebben a félhomályban az ige világosságának a fényét nem akarjuk alkalmazni magunkra. És azt mondjuk, hogy nem igaz. Ez mind nem igaz. De vajon tényleg így van? Vajon tényleg igazunk van nekünk? Vajon tényleg a sötétség állapotában, a félhomályban kell élnünk? Vajon Jézus bevilágító hatalmára mindig azt kell mondanunk, hogy nem igaz? Hogy nem igaz? Úgy érzem, hogy az örök életre vezető úton gyakran magát az utat akarjuk megkerülni. Nem akarunk a világosság útján járni. Nem akarjuk alkalmazni magunkra a Krisztus igéjének a fényét. Nehéz ezen az úton járni. Mert ezen az úton más a tempó. Ezen az úton mások az útviszonyok. Itt vannak irányelvek. Vannak jelzőlámpák. Itt nem lehet akárhogy haladni. Ezen az úton közösséget kell vállalni a Szenttel, akinek fénye mindent leleplez. A hátsó szándékainkat, az ítélkezéseinket, a bűneinket, a vétkeinket, mindent. Mindent. De az Atyához, a mennyek országába nem lehet Jézus ige hirdetését megkerülve eljutni. Nem lehet Jézus világosságát kikerülve eljutni. Nem lehet. Ezen az úton nem lehet kitérni azzal, amit Jézus mond. Mert ha kitértünk, akkor már nem azon az úton járunk. Akkor már lehet, hogy félhomályban vagyunk, aztán a sötétség felé haladunk, ami végleg megsemmisít. Ami az örök pusztulásba, az örök halálba vezet. Nem igaz. Hangzott a farizeusok ajkáról, és hangzik talán a mi ajkunkról is. Pedig igaz. Pedig igaz, mondja Jézus. Mert nem egyedül, hanem az Atyával együtt tesznek bizonyságot az ige világosságának, az igazságának. Az Atya ott áll Krisztus mögött. A világ világossága az Atyától jött, és az Atyához megy vissza. A farizeusok számára rendkívül fontos kérdés volt, hogy honnan jött Jézus, és hová megy. Honnan jön az, aki a világ világosságának mondja magát. Csak az ott álló embert látták Krisztusban. Nem vették észre, hogy ő a világ világossága, hogy ő a világ megváltója. Nem ismerték fel a bűneiket. Nem látták meg a világosságban azt, hogy ők bűnös emberek, akik bocsánatra szorulnak. Nem kellett a fény, nem kellett a világosság, ezért lekapcsolták a lámpát. Megsemmisítették a feléjük áradó fényt az ítélkezésükkel. Az ítélkezésükkel. De milyen más ebben a tekintetben is Jézus? Látjuk ezt a megelőző versekből, amikor nem vett követ a házasságtörő asszonyra, hanem a bűnben, a sötétben élő ember számára felkínálja a világosság, az új élet, a bűn bocsánat lehetőség, az esély, az új életet. A farizeusok az atya felől érdeklődnek, ironikusan, gúnyosan. Hol van? Hát ki a te atyád? Ki vagy te? Hol van az Isten? Tovább fokozza, mintha azt mondták volna, hogy álljon elénk maga az Isten. Őt akarjuk kihallgatni. Őt akarjuk faggatni. Vele akarunk beszélni. Nem kell nekünk a te fényed. Nem kell nekünk a te világosságod. Nem látták sötét állapotukban meg, hogy Jézus a világ világossága. És a vele való kapcsolat megszűnt, még mielőtt elkezdődött volna. Nem kellett a fény. Mást akartak. Megelégettek az aranykandelárnak világosságával. Lekapcsolták a lámpát. Vajon testvérem, te is megelégedsz az aranykandeláberek fényével? Te is megelégedtél egy kis fél homályon az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban? És vajon visszamész a sötétségbe? A megemésztő, vermesztő sötétben? A beszélgető partnerek hol van kérdésére, Jézus válasza így hangzik. Sem engem nem ismertek. Sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Az ismerni szó háromszor fordul elő Jézus nekem mondatában. Ebből is látszik, hogy mennyire fontos ismerni őt. Ismerni a világosságot. És a világosságban járni. Ez a világosság ragyog felé. Ebben a fényben ismerhetjük fel, ismerhetjük meg, hogy szükségünk van rá, hogy reá utalt emberek vagyunk. Szükségünk van arra, hogy mellette döntsünk, hogy a világosságban járjunk, hogy ne emészszen meg bennünket a sötétség. Szükségünk van a vezetésre, a tájékoztatásra, az iránymutatásra, a benne lévő biztonságra. Hogyha ez a felismerés megtörtént, látni fogjuk, hogy nem lehet megkerülni az ige fényét ebben az évben sem. Nem lehet kikerülni az ige világosságát, hanem engednünk kell, hogy az bevilágítson a szívünk, a lelkünk különböző zugaiban. És ha úgy van, akkor lelepezzen. Nem lehet megkerülni Jézust, mert nélküle tapogatózó emberekké válunk. Bizonytalanokká, keresgélőkké, sötétben élő emberekké. Az, hogy életünk lehet benne, az, hogy világosságban járhatunk, és ez a világosság biztonságot jelenthet számunkra, ez óriási ajándék tőle, számunkra, számodra. Igen, van ebben a világban örök, maradandó fényforrás. Van ebben a világban olyan világosság, ami az elmúló, kialvó fényecskékkel szemben nem alszik ki, hanem mindig világítani akar. És be akar világítani a mi életünkbe is. Ez a világosság kisegít bennünket a félhomály állapotából. Ez a világosság nem engedi, hogy a félhomály sötétségé váljon, hanem világosságra visz, világosságra vezet bennünket. Igen, ő tovább adja a fényt. Ez a világosság arra hív, hogy te is fényforrássá légy. Hogy te is ezt a kapott világosságot áraszd magadból, és add tovább. Jézus továbbadja a fényét, és azt mondja, hogy kapcsolt föl a lámpát. Kapcsolt föl az idén is a lámpát, és hagyd égve. Hagyd égve, mert ti vagytok. Ti vagytok a világ világosság. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen. Válaszolva Isten igényére, a 451. éneket énekeljük, a 451. éneknek mind a három versszakát. A 451. ének így kezdődik, te vagy napvilágom, te vagy énekem. Világító Jézusunk, hadd dicsőítsünk, magasztaljunk téged azért, hogy te a kialvó fényforrásokkal szemben örök világosság vagy. Olyan világosság, amely évezredek óta bevilágít az emberek szívébe, az emberek életébe, és olyan sok embert leleplez. Leleplez és szembesít embereket önmagukkal. Szembesíts te is minket önmagunkkal, hogy ne éljünk tovább a félhomályba. Ne ringassuk magunkat álnok módon a sötétségben. azt gondolva, hogy megtehetünk ezt és azt, mert senki nem lát, senki nem ismer bennünket. Megtehetjük a sötétben, mert a világosságban nem tehetnénk meg. Urunk, adj belénk akarást. Add, hogy akarjuk a te világosságot, a te fényedet alkalmazni magunkra. Ne legyen nekünk jó. Ne legyen elég a sötétség állapota, a sötétség rabsága, hanem akarjunk változtatni azon. Világíts be a szívünkbe. Világíts be az életünkbe. Akkor is, ha fáj, lehet fájni fog. Lehet a szemünket sérteni fogja, vagy a lelki békénket a te fényed. És ezért lekapcsoljuk a lámpát. Lekapcsoljuk a világosságot. Mert olyan nehéz szembesülni önmagunkkal. Olyan nehéz meglátni a bűneinket, és olyan nehéz lemondani azokról. Olyan nehéz nemet mondani a paráznosságra. A másik embernek az eltiprására. Olyan nehéz nemet mondani a pénz igézetére. Olyan nehéz nemet mondani a sátán különböző csábításaira. És lekapcsoljuk a lámpát. Lekapcsoljuk magunkat az életről. Te, Urunk, most megláthattuk azt, hogy a lámpát égve lehet hagyni. És engedhetjük, hogy a te világosságot bevilágítson a szívünkbe, az életünk különböző zugaiba, és leleplezzen bennünket. Felrázzon, megváltoztasson a fájó fény örömre, boldogságra vezessen. Urunk, szeretnénk követni téged ebben a fényben. Szeretnénk, hogyha ez a fény biztonságot jelentene számunkra. Elég volt a bizonytalanságból, a tapogatózásból, a keresgélésből. Elég volt abból, hogy minden és mindenki körülöttünk leépül, hogy minden tönkre megy. Hadd ismerjünk meg téged, mint a világ világosságát. Hadd ismerjünk téged biztonságot jelentő, biztonságot adó karokként, ahol átélhetjük, ahol megtapasztalhatjuk az elrejtettséget, az oltalmazást. Engedd meg nekünk ezt, Urunk. Úgy fáj látnunk azt, hogy olyan sokan nem igazat mondanak a te világosságodra. Olyan gyötrő számunkra visszatekinteni és szembesülni azzal, hogy az elmúlt évben a reakciónk olyan sokszor az elutasítás volt. Vagy a lámpa, a fény lekapcsolása. És megelégedtünk a félhomállyal. Megelégedtünk a kandeláberek fényével. Nem kellett az örök fény. Nem kellett a leleplező világosság. Nem kellett az, aki lángra akart lobbantani bennünket is. De Urunk, kérünk, engedd, hogy a te fényed meghatározzon bennünket, és megváltoztassa a hozzáállásunkat a te igédhez. Engedd, hogy ebben az évben az igéd fénye, az igéd világossága vezesse az életünket. Mert csak ez adhat cél. Csak ez mutatja meg a valódi utat. Csak ebben a fényben, a tőled jövő világosságnál láthatjuk meg, hogy honnan, hová akarunk megérkezni. Ha nem ebben a fényben járunk, akkor csak bolyongó életet élünk. Nem igazi életet. Csak keresgélő, tapogatózó létünk van. Urunk, könyörgünk fényért. Könyörgünk világosságért. Leplezd le. Hadd imádkozzunk, mennyei atyánk, a betegekért. A gyászolókért, a bajban lévőkért, azokért az emberekért, akik különböző gondok sötétjében élnek. Te világíts be az életükbe. Te adj nekik vigasztaló világosságot, amely kisegíti őket ebből az állapotból. És örömre fakasztja a szívüket, az arcukat. Imádkozunk gyülekezetünkért. Te adj világító embereket ebbe a közösségbe. Te adj világító lelkeket, akik fényleni, ragyogni akarnak ott, ahol élnek. A családjuk körében, a munkahelyükön, vagy ebben a gyülekezetben. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket. Nem a mi érdemünkért, hanem önmagadért. Amen. Csendes imában járulunk az Úr elé. Áldott az Úr, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg keresztjén testvéreim a hirdetéseket.
Más vallási személyek a gyülekezetünkbe, gyülekezetünk fizető, rendszeresen fizető lillák száma összesen 1234, de ehhez még hozzá kell adnom 325 személy, akik évek óta elmaradtak a fizetésekkel, és őket külön tartjuk nyilván, tehát így összesen lenne 1559 lélek a gyülekezetünkben, ennyit tartunk jelenleg nyilván. Az anyagi beszámoló következne, a pénztár könyv teljes forgalma az ennek esztendőre így mutatkozik, az összbevétel összege 232.372 lej, és az összkiadás összege 218.420 lej. Egyenleg készpénz, egyenleg 13.950 lej, emellett van a banki betétek is. Most felsorolom azt, hogy a pénztárkönyv forgalma szerint ez a említett két összeg miből áll, miből tervezik össze a 232.372 lejes összbevétel. Ennek egyik része volt az egyházfenntartó járulék, ebből 64.410 lej jött be, ez közel 5000 lejjel több volt, mint a 2013-as esztendő. Egyházi szolgálatokért 1180 lejes bevétel van, felsőpénz 35.058 lej, ez is több, közel 5000 lejjel több, mint az előző, 2013-as esztendőben. Adományok címén bejött 30.007 lej, különböző támogatások címén bejött 16.898 lej, más gazdasági bevételek címén 12.000 lej, és épületek bérjövedelméből 72.783 lej. A kiadások végeztetve volt 218.420 lej, és ezek a következőkből tevődik össze. A fizetésekre, az egyházi alkalmazottak a fizetésére összesen 115.397 lej ment ki. Közköltségekre, ebben benne van villan, gáz és vízdi, ez a háros kéten most együttesen jelent meg. Áttértünk ugyanis a komputeres nyilvántartásra, könyvelésre, és így hozza ki teljesen egyre fogva ezt a három összeget, ami 25.328 lej rúg. Az épület, adó és biztosítás, tudni kell azt, hogy kötelező az épület biztosítás néhány éve, és itt az egyház nagy épületeket is kénytelen fogunk bebiztosítani, és itt az maga az adó és a biztosítási díj egyben 2284. Szájtóeszközök, üzemeltetési költségek 1458 lej, tehát ezekről jó rész a táborozások és a missziói utaknak a üzemanyag költségei vannak. Postatelefoni 958 lej, irodaszerekre, nyomtatványokra 904 lej, fogyóanyagokra 646 lej, protokoll költségekre 1177 lej, tehát ezeknek a nagy részé ifjúsági rendezvények és konferenciák találkozók az ellátásából, ahol élet szolgáltunk, üdítő szolgáltunk. Leltárgyi tárgyak beszerzésére 1261 lej ment ki, karbantartási kiadásokra 6947 lej, központi járulékba, amelyeket fizetnénk kerületnek 10.890 lej, a bérjövedelmek utáni 10%-ot reggel fizető szintén az egyház kerületnek 1450 lej, szociális kultúrális tevékenységekre 1422 lej, diakoni célokra 1859 lej, missziós célú adományokra 12.870 lej, más kiadások címén 4.369 lej, konferenciák költségek, ez csak egy külön kicsit, 148 lej, iratterjesztésre 941 lej, általános javításokra 3.300 lej, és kiadás más egyházi intézménye felé 4.806 lej. Ez adja ki ezt a teljes 218.420-es kiadás, tehát ennyi volt az összkiadás az elmúlt esztendőben. Isten Gondoskodott rólunk az elmúlt évben is, hiszük ebben a szívesen, az anyagérban is rólunk, ahol látjuk a gyülekezet lélek száma mindig zsugorodott egy picit, de hál' Istennek még hagyunk, és hiszük, hogy ebben a beszélőben is sok állat találkozásban lesz elégszünk. Isten áldjon a minnyájunkat, és akkor sok-sok állás előtt végeztetőre állat tovább vasárnap kívánok.
A 423. éneket énekeljük. A 423. éneknek mind a három verszakát. Így kezdődik, csak vezess, Uram, végig és fogd kezem. Hitünket Anya Szent Egyházunk hitvallásában. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük, amely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.